imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy megszólíthatunk téged, hogy te olyan Isten vagy, aki ismered a tiédet, ismered a teremtményeidet, ezt az egész világot. Belelátsz a szívünkbe, hogy valóban összetörte az, valóban őszinte, ami leborulásunk előtted. Keressük-e a te színedet? Akarjuk-e, hogy belenyúljál az életünkbe, a gondolatainkba, a vágyainkba, az indulatainkba? Szeretnénk mi változni, de nagyon kevéssé szeretnénk, hogyha emiatt nekünk kellene változtatnunk az életünkön, a gondolkodásunkon. Megvalljuk neked, Urunk, hogy tehetetlenek vagyunk a szüleinktől örökölt hiába valóságokkal szemben, hogy kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, akár a génjeinkre tekintünk, akár a szokásainkra, a szófordulatainkra, a mérgező jelenlétünkre. De köszönjük, hogy a veled való közösségben te mást készítesz. Hisszük, hogy a te igéd ma is teremt, ma is munkálkodik. Nem tér hozzád vissza dolga végezetlenül, hanem elvégzi a maga munkáját a szívben. Kérünk, hogy hadd legyen most helye a te igédnek a mi szíveinkben. Amen. A mai napon az indulatainkról lesz szó, amiben egy érdekes életutat szeretnék felvázolni előttetek, hiszen egy olyan korban élünk, amikor sajátos új eszközöket használunk arra, hogy megismerjük magunkat meg a világot. Ha híreket akarunk, azt, hogy milyen az időjárás délután Balatonszárszón, akkor megnyomunk egy piktogramot a képernyőn, és a következő pillanatban kírja, hogy 20% az esélye, hogy délután zivatar lesz. És ugyanígy tükör helyett, hogyha szeretnénk az arcunkat látni, ma már szelfibe nézünk. És próbáljuk felismerni azokat a vonásokat, amelyeket a szüleink meg a nagyszüleink vonásai voltak, egy-egy ránk maradt fénykép alapján, vagy ha még él az édesanyánk, édesapánk, akkor az ő arcára tekintve, és tudjuk, hogy ezeket a gének határozzák meg, tudjuk, hogy kiktől származunk. És bizony az arcunkon ott vannak ezek, sőt a gyermekeinken is meghatározóak. De felismerjük ugyanígy a mozdulataikat, szófordulataikat, hangsúlyaikat, életfilozófiájukat, amelyeket mind magunkba szívtunk gyermekként. És akkor, amikor már előre haladunk a korban, akkor a házasságban már mélyebben járunk, tudjuk, hogy a párunk milyen megnyilvánulásainkat nem szeret. És megpróbáljuk azt elkerülni. És mi is tudjuk, hogy milyen helyzetek vannak, amelyekben nem szeretnénk, hogyha az ő megszokott megnyilvánulásai előjönnének. Szerencsés az, hogyha ezeket a megnyilvánulásokat csak nem szereti. Rosszabb az, hogyha esetleg szégyelli mások előtt. Emlékszem rá, amikor fiatalon, még a hívő életem kezdetén valami közösségben voltunk, és ott én nagyon rámenősen érveltem a magam igazsága szerint, és láttam Márti arcán, hogy nagyon el van keseredve. És amikor a villamoson mentünk haza, akkor annyit mondtam neki, hogy légy szíves, ne szégyelj. És nagyon igaza volt. Tehát az akkori énem igenis szégyelhető volt, de olyan jó az, hogy ennek nem kellett így maradnia, és hogy ő elfogadott ezzel együtt. Igen, a cselekvéseinket, a megnyilvánulásainkat érzelmek, csendesebb vagy hivalkodóbb érzelmi kiáradások, olykor viharok kísérik. És ez nem egyforma bennünk. A Bibliánk szerint az ember teremtő Isten, akit saját képére teremtett Isten, szintén érzelmekkel bír. Haragra lobban, megszán, könyörül, irgalmasságra indul. olyan megható, amikor Jézusról több helyen is olvassuk, hogy és akkor könyörületességre indult, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Nekünk olyan Istenünk van, akinek ilyen érzelmei vannak, akit ilyen dolgok vezetnek az ő cselekvésében, és jó, hogy ehhez az Istenhez tartozhatunk. Aztán tudjuk azt is már a házasság mélyebb rétegeiben, hogy amikor a gyermekeinket neveljük, akkor próbáljuk kiegyelni belőlük, kinyesegetni azokat a megnyilvánulásokat, amelyekről tudjuk, hogy ezzel meglehetősen nehéz lesz szocializálódni, nehéz lesz kapcsolatokat kialakítani. Szeretnénk, hogyha a gyerekeink nem csak okosak, szépek és ügyesek lennének, hanem tudjanak érvényesülni is az emberi közegben, és ne lógjanak ki onnan különc viselkedésükkel, a vérmérsékletükre jellemző esetenként haragjukkal vagy indulatukkal. Úgyhogy ki-ki vérmérséklete szerint kis oroszlánt nevel a gyerekéből, vagy szelíd galambot idomít, hogy aztán bizonyos körülmények között kiderüljön, hogy ezek az erőfeszítéseink teljesen feleslegesek és hiába valóak, mert nem hatékonyak. Kevés olyan nagyformátumú szeméről ír részletesen a Biblia, mint amilyen Mózes. Ha belegondolunk, mind az 5 könyvben van valamilyen mond szóra róla, ami róla neveztetett, talán az elsőben a legkevesebb, de a Biblia más helyein is írnak róla, és azt hiszem, hogy nagyszerű dolog az, hogy Isten igéje nem hallgatja el azokat a tulajdonságait sem Mózesnek, amelyek az ő személyiségének ezeket a rétegeit, az indulati rétegét takarják. Úgyhogy érdemes egy kicsit efelől tájékozódnunk és megnéznünk, hogy hogyan élhette meg Mózes azokat a dolgokat, hiszen egészen különleges ő neki már a fogantatása és a születése, a megtartatása. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, tudjuk, hogy egy olyan érában született, amikor az akkori hivatalos hatalom el akarta pusztítani a zsidó fiúgyermekeket. És milyen nagyszerű látni Jókebednek, ennek az elszánt asszonynak a harcát, hogy ez a szemrevaló és aranyos kisgyerek megmaradjon. De vajon mire ment volna Jókebet, hogyha Isten nem akarja, hogy Mózes megmaradjon? Hiába lett volna szurokkal kikenve az a kosár, és hiába állotta a nagynénje Mózesnek, hogyha Isten nem rendelkezik úgy, hogy ez a gyermek megtalálja a könyörületet és az irgalmasságot, és tulajdonképpen a fáraó fogadott gyermekévé avanzsáljon, mert meghatotta a gyermek sírása és tekintete a fáraó leányát. Nos, miután már látjuk, hogy ez is egy nagyszerű dolog, hogy Isten megtartotta, itt nem érez véget. Illetve még gondoljuk tovább ezt a történetet, hiszen azzal, hogy a fáraó lánya rátalál Mózesre, itt nem fejeződik be, hanem a közelben lévő nővére révén a saját édesanyjához kerül vissza, aki az oktató dajkája lesz. Miért olyan fontos ez? Nagyanyámnak volt egy mondása, amit azt hiszem, hogy a gyermeknevelésünkben jó, hogyha szem előtt tartunk, és én többször elmondtam, és itt már visszacsatlakozom oda, amit az elején mondtam, ami valahogy így szól, hogy fiam, a vesző 3 éves koráig hajlik, utána már csak törik. És azt hiszem, hogy ez egy kulcsponti dolog volt Mózes életében. Az első 3 év az emberi életben az, amikor meghatározza a gyermeknek a beszédét, a gondolkodását, a szocializációját, az, hogy kik között nő fel. Nagyon nagy a jelentősége például az óvónőknek ebben, és most én nagyon boldog vagyok, hogy van egy óvónő lányom, aki ezt tanulta is, és akinek a megnyilvánulásaiból látom nem csak a tudományt, hanem ezt az elkötelezettséget is, hogy ő egy istenfélő óvónőként szeretne ebben a korosztályban dolgozni, hiszen nem csak tejet szívott magába ez a gyerek, az anyjától tanulta meg az anyanyelvét. Tehát Mózes anyanyelve nem egyiptomi volt, hanem héber, amit az anyától tanult. Másrészt ez az a korosztály, akik maguk előtt látják a mi cselekedeteinket és dolgainkat. megfigyelik, hogy hogyan élünk. Megfigyelik például a kegyességünket, hogy az Istennel való viszonyunk milyen. És Mózes is ebben az első 3-4 évben, mert hogy akkor azért a szoktatás nem fél éves anyateljes táplálás volt, mint amit ma gondolunk erről, hanem 3-4 évig tartott, és utána választották el a gyermeket. Igen, hozta a kis sámit, leült, és kérte a cicit. És ez egy nagyon fárasztó dolog lehetett, ugyanakkor egy nagyon biztonságos és immunitás szempontjából is nagyon fontos dolog. Tehát nem csak az anyatejet szívta magába, nem csak testileg nőtt, nem csak a nyelvet tanulta meg, hanem látta a szüleit imádkozni. Látta, hogy mi tartozik az élő Isten tiszteletéhez. Hiszen itt már néhány évszázadnyi múltja volt az egyedüli élő Isten tiszteletének, és ez az akkori zsidóságban is már apáról fiúra szálló hagyomány volt. Nos, és ezután kerül be hova? A fárónak az udvarába. Ami pedig egy óriási ugrás, ennek a kisgyermeknek nem lehetett nagyobb változás az életében, hiszen ha belegondolunk, ehhez hasonló intézmény a történelem folyamán többször is volt, amikor egy hódító úgynevezett janicsár iskolákat hozott létre, és a meghódított területekről a legértelmesebb, legszebb, legokosabb gyermekeket begyűjtötte, és a saját iskoláiban nevelte. Elsajátították a nyelvet, tanultak írni, olvasni megtanultak. A legtehetségesebbek tulajdonképpen egyetemi szinten tanultak. Ez szinte minden kultúrára jellemző volt. Gondoljunk a fogság idején is, amikor Dániel és a társai ugyanígy egy hasonló helyzetbe kerülnek. Nos, Mózes is tulajdonképpen egy ilyen kiválasztott lett, aki ebben a kultúrkörnyezetben az akkori tudomány minden részéhez hozzáférhetett. És egy nagyon szép reményű ifjúvá nőtt fel. Nem csak szellemileg nőtt, nem csak elsajátította az írást, nem csak hozzáfér, gondoljunk az alexandriai könyvtár, a görög források szerint már az akkori időszak előtti 1000 évről szóló írásos dokumentumokat tartalmazott, ami utána leégett. És ennek egy része valószínűleg az ő számára hozzáférhető volt. Ebben a kultúrában nőtt fel. Megtanították őt harci dolgokra. Tehát ő egy képzett katona is volt. Ennek majd látjuk később a jelentőségét. Tehát egy szép reményű ifjú, aki itt van fiatalon, erősen, felkészítve az életre, tulajdonképpen vagy egy jelentős hivatali feladat várna rá, valamilyen vezetői feladat, és akkor történik valami az életében. És ezt érdemes elolvasnunk, mert ez nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy ez a fiatal felnőtt férfi, aki már rendelkezik egy csomó ismerettel, ereje teljében van és előtte áll az élet, egyszer csak tudatosul benne, hogy ő hova tartozik. Rájön arra, hogy itt az udvarban azért mindenki egy kicsit másként kezelte őt. Ránéztek és látták a kicsit nagyobb fülét és a görbe orrát, és ebből kikövetkeztették, hogy ő valószínűleg héber. És ez már is egy bélyeget nyomott rá. És nem olvassuk azt, hogy rengeteg egyiptomi barátja lett volna, jól lehet ott az akkori hercegekkel együtt nevelkedett, amin néhány filmes fantázia elindult, és ilyen filmeket láthattunk. De tény az, hogy azt már az ige följegyzi a 2 Mózes 2-ben, hogy amikor Mózesben tudatosul, hogy ő hova tartozik, akkor megmozdítanak benne bizonyos jelenségek, olyan dolgokat, amelyeket nem az udvarban tanult. Lássuk ezt a történetet. Mikor Mózes már felnőtt, kiment atyafiaihoz, és látta kényszermunkájukat. Meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atyafiai közül. Körülnézett. Amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit. És elrejtette a homokban. Másnap is kiment. Akkor meg 2 héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? Az így szól. Kitett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk. Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt. Ezt mondta. Bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra keresztette Mózest. de Mózes elmenekült a fáraó elől. Ebben a történetben láthatjuk azt, hogy Mózest nagyon megindította ez a jelenet. Az igazság érzetére hatott. És ez az, amit azt gondolom, hogy az embernek egy olyan személyes része, amit csak akkor látunk, amikor bizonyos helyzetekbe kerülünk. És ez őt erre indította. Meg akarta védeni a sajátjait. Sőt, meggyőződésem, hogy benne volt egyfajta elkötelezés amellett, hogy ő neki a népének az érdekeit valamilyen módon képviselni kell. De azt gondolom, hogy nem a legjobb utat találta meg ahhoz, hogy ezt képviselje. És egyszer csak azt látjuk, hogy tulajdonképpen ennek a meggondolatlan cselekedetének a kapcsán ő teljesen kiesett ebből a közegből. Sőt, ha úgy tetszik, akkor vérdíjat tűztek ki a fejére, hiszen a fáraó halálra kerestette őt, emögött valami ilyesmit kell feltételeznünk. Gondoljátok el, valaki felnő ebben a kényelemben, semmit sem kell gondoskodnia, neki megvan a menetrendje, napi rendje a királyi udvarban, meg a feladata, kis ujját se kell mozdítani, és egyik napról a másik napra földönfutóvá válik. És aki megtalálja, megölheti, még pénzt is kap érte. És így bujdosik el, és miben találjuk? Egy idegen földre jut, Midian földjét, és itt folytatódik aztán a történet, és leült ott egy kútnál. Midian papjának volt 7 leánya, akik odajöttek vizet meríteni, és a vájukat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok jöttek oda, akik elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. Mikor a lányok hazaértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta lányainak, hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál. Az pedig Mózeshez adta a lányát, Cipporát. Az asszony fiút szült, őt pedig Gerzsomnak nevezte el, mert ezt mondta, jövevény lettem idegen földön. Ebben a történetben viszont már úgy érezzük, hogy ez több, mint egy véletlen. És egy kicsit visszaidéződhet számunkra egy másik kútnál történt találkozás. Jákob, amikor megérkezik, ott is valami hasonló zajlik, és úgy tűnik, hogy vannak dolgok, amik megismétlődnek a családunkban. Ugye erről tegnap beszéltem. Mózes is így kerül ebbe a szituációba. És nagyon jellemző az a válasz is, amit ő csinál. Gondoljátok el, lehet, hogy ott 8-10 pásztor is volt, és nem félt attól, hogy megbicskázzák. Pedig azért a pásztorok nem szoktak a szomszédba menni, hogyha el akarják intézni azt, aki szembeszáll velük. Szóval valószínűleg ő egy képzett katona volt, és tudta, hogy mit kell mondani, meg hogyan kell csinálni ahhoz, hogy ezek tágítsanak, és meg is tették, jól tették. Viszont eddig nem volt olyan, hogy ezek a lányok ilyen korán mentek volna haza, és így tulajdonképpen befogadtatott idegen földön, egy idegen házba. Utóbb kiderül, hogy ennek a földnek, az Istenének az egyik papjának a házába kerül, és ennek a lányát veszi feleségül, és innen születik az első gyermeke Mózesnek. Ez egy óriási változás, hiszen most pedig egyfajta megállapodás, egy új békés időszak következhet az életében. De azért azt hiszem, hogy mindnyájan ismerjük azokat a honfitársainkat, akik elhagyták a szülőföldjüket és külföldön élnek, és 10-20-30-50 év után sem érzik otthon magukat. Tulajdonképpen teszik ők a dolgukat, még kiválóak is, kiemelik őket a munkájukban, vezetők lesznek, meggazdagodnak, jól élnek, de mégsem érzik magukat otthon. És szerintem Mózesben is volt egy ilyen, hogy oké, van családom is, minden rendben, de azért 40 évet úgy eltölteni, hogy én napról napra csak hajtom a bárányokat jobbról balra, balról jobbra. Persze ez egy felelősségteljes munka. És egy pásztornak nagyon sok mindenhez kell értenie, hiszen ő volt az állatorvos, ő volt a szülész, ő volt aki az időjárást ismerte, aki, hogyha kellett, akkor egy oroszlánnal vagy egy medvével is harcba szállt. Ismerjük Dávidnak a történetét, hogy hogyan ragadta meg az oroszlán szakállát, és hogyan döfte le a tőrével, meg ehhez hasonlók. Tehát ez nem volt azért egy hétköznapi meló, különösen azok között a körülmények között, meg lőfegyver, meg minden egyéb nélkül. Tehát ő egy kiváló valaki volt, és helyt is állt, és azt hiszem áldás volt az ő munkáján. Áldás volt a családján is, hiszen megszületett ez a kicsi Gerzson. És így telnek az évei. Az első 40 évet tesszük, amit Egyiptomban töltött, a második 40 évre tesszük, amit a pusztában töltött a legelésző bárányokkal és feleségével és a gyermekeivel, és akkor egyszer csak történik valami. Jön egy új fejezet, mégpedig úgy, hogy Mózes egy kis kalandozásra ragadtatta magát, és a juhokat a pusztán túlra terelte, eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az úrangyal a tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokort. Oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Mikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így feled, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Eltelt majdnem 80 év, és Mózes most találkozik először az élő Istennel. A 4 éves kicsi Mózes, aki elkerült otthonról, gyakorlatilag 76 évet úgy élt, hogy az Istennel nem volt egy valódi találkozása. Nem volt olyan közösségben, ahol ezzel az Istennel ő gyakorolhatta volna a közösséget, akár közösségileg, akár egyénileg. Viszont nyilvánvaló lett, hogy Isten őt személyesen keresi meg, személyesen szólítja meg. És ő kész is erre. És nagyon nagyszerű, ahogyan Isten megpróbál a lelkére beszélni, és ugyanazt az igazságérzetét célozza meg Isten, amely alapján azt az egyiptomit eltette láb alól, mert elmondja, hogy láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Mire appellál? Neked is fáj, hogy a saját népednek a gyermekei szenvednek, hogy nyomorúságban vannak. És hallottam az ő kiáltásukat, ami a sanyargatóik miatt volt, és ez Mózesben is érzelmeket gerjeszt. Aztán a történet szempontjából számomra nagyon megható volt, hogy azért itt már egy olyan Mózessel találkozunk, aki tisztában van a saját kvalitásaival, a saját képességeivel. És amikor Izrael elmondja, hogy őt tervezi elküldeni, hogy szabadítsa meg, akkor különböző módokon de elkezd alkudozni Istennel. Az egyik az, hogy megpróbálja kideríteni, hogy na de hát kinek nevezze Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte, vagyok, aki vagyok. Ezt mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta, így szól Izrael fiaihoz, az Úr atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. És itt már egy olyan üzenetet kap Mózes, ami soha eddig nem hangzott el a pátriárkák történetében. Itt már a teljes Izraelhez szóló üzenet ez. Ez legyen az Úr neve nemzedékről nemzedékre, és hogy szólítsák meg, ez egy felszólítás. Nem csak Mózes szólíthatja meg, de mindentől kezdve feljogosítást kap az egész nép arra, hogy a saját Istenének tekintse Istent, és megszólíthassa. Aztán nagyon tetszik nekem, ahogy felszereli Mózes erre az útra, ezekkel a csoda szervekkel, hogy dobja a botját a földre, és hogy ő maga is megijed attól a kígyótól, amivel pedig lehet, hogy naponta találkozott ott a pusztában, és aztán, amikor Isten bátorítja, akkor nem fél megragadni a farkát. Vagy amikor szembesül azzal, hogy a keblébe teszi a kezét, akkor poklos lesz, és utána még egyszer beteszi, és kiveszi, és tiszta. Tehát ezek nem hétköznapi dolgok. És hogy őt Isten most valami olyan felhatalmazással látja el, amire semmilyen egyiptomi tudás nem jogosította volna. És ezeknek a birtokában tud visszamenni az övéi közé, és nyilvánvalóvá tenni, hogy Isten küldte el őt. És akkor a végén mégis van egy ilyen, ami azt hiszem, hogy leginkább az ő belső küzdelme lehet. Azt mondja az Istennek: kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. Az Úr ezt mondta: ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én az Úr? Most azért menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Erre azt felelte: kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen. Ezt mondta: van neked egy testvéred, a lévita Áron, tudom, hogy ő jól tud beszélni, sőt, jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, add szájába a szavakat, én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Mennyire fájó az, amikor az emberben tudatosul, hogy van valami olyan beleszületett hibája, amit szégyel mások előtt. Van akinek a dadogás, van akinek a rosszullátás, van akinek a sántaság, van akinek az, hogy nem tud megjegyezni számokat vagy neveket. Mindegyikünknek van valami ilyen csodája, mi csodája, amitől szeretne megszabadulni. És Mózes is tisztában volt ezzel a hibájával. És tudom, hogy ez milyen gyötrő, különösen úgy, hogy akkor még nem volt logopédiai szolgálat. Viszont Istennek van megoldása erre. És ez egy nagyon érdekes, hogy pont a testvérét szemeli ki erre. És hogy megkülönbözteti Isten a kettőjük között azokat a feladatokat, amit végezni kell. Azt mondja, hogy te mondd el a testvérednek, hogy én mit mondtam, ő majd el fogja tudni ékesen mondani, mert ő a szószóló, de velem leszel kapcsolatban. És a testvéred meg nem lesz velem abban a kapcsolatban, amiben én vagyok veled. És nagyon érdekes, hogy ez a reláció, ez visszajön később. Egyszer pont a testvérei kísértik meg már a pusztai vándorlás során, és megkérdőjelezik, hogy miért csak Mózesen keresztül szól Isten. Azt mondják Mirjam meg a többiek, hogy rajtunk keresztül is szólhat Isten. És akkor Isten közbeavatkozik, és azt mondja, hogy nem. Én egyedül Mózessel beszéltem. Most pedig, hogy tudjátok, hogy mi a helyetek, Mirjam egy hétig tartó poklosságot kapott büntetésül, és el kellett különíteni a táborból. Tehát Istennek nagyon is fontos volt ez, hogy Isten Mózest választotta ki, és ő alkalmasnak tartotta erre a feladatra. És mi ingerelte őt haragra már, mint Istent? Az, hogy Mózes még mindig akadékoskodik. Itt vannak a csodák, itt van minden, rád bíztam az igémet, most mit akadékoskodsz? És hányszor vagyunk így? És meg kell mondanom, hogy ezt én magam is átéltem. Mikor Párhegyi Feri bácsi először mondta egy magánbeszélgetés, vagy egy ilyen páros beszélgetés során az otthonukban voltunk hivatalosak, hogy Lajos, én azért szeretném, hogyha te részt vennél a mi szolgálatunkban, a bibliai házassággondozó szolgálatban, és arra gondoltam, hogy ilyen feladatokban ti nagyon jól hely tudnátok állni, és hogy gondolkodjál el ezen. És miközben jöttünk le a lépcsőn, mondtam Márknak, hogy egy frászt. Ez egy csomó melóval jár, nekem erre föl kell készülni, ráadásul párokkal, ez rendkívül megterhelő, bőven elég nekünk a magunk feladata, ez nem az én területem. De azért Istennek tetszett, hogy azt mondta, hogy jössz te. És aztán kiderült, hogy Feri bácsi nem látta rosszul ezeket a dolgokat, és ő tudatosan készített minket arra, hogy ebben a feladatban helytálljunk, és nagy hálával gondolunk Istenre, aki elkészítette ezt az utat, meg elkészítette Feri bácsiékat, és átformált bennünket, hogy alkalmasuk legyünk erre a feladatra. Igen, az ember ilyen, mint amit itt Mózesről látunk, hogy a magunk alkalmatlanságát megfelelő korban már látjuk, De akkor el kell tudnunk hinni, hogy Isten számára nincsen alkalmatlanság, ha egyszerű azt akarja, hogy azt téged végez, amire ő elhívott. Megvallom, hogy egy kicsit így tekintek most arra a feladatra, amivel Isten most megbízott a munkám során. Itt sem látszik semmi, hogy hogyan lesz majd nagy nőgyógyászat az Irgalmas Endi Kórházban, de a reményem megvan, hogy Isten nem véletlenül hívott el ide. Tehát azt mondtuk, hogy ez egy óriási változás volt Mózesnek az életében, amikor az égő csipkebokorból Isten szólt hozzá, és ez már egy új feladattal és új céllal bízta őt meg Isten, és láthatjuk azt, hogy mennyire tudta Isten, hogy kivel áll szemben, és mik azok a dolgok, amikre szüksége van. Abban a részében most nem kezdenék el belemenni, hogy amikor ő visszatér Egyiptomba, akkor őt hogyan kezd el működni, viszont egy nagyon fontos különbséget látok az eddigi dolgai és a csipkebokortól kezdődő új élete között, mégpedig azt, hogy amikor például megérkezett ide Midianba, és az első, hogy a pásztoroktól megvédte a lányokat, hogy itt ő a pásztorokkal volt harcba. Egyiptomban az egyiptomival volt konfliktusban. És innentől kezdve azt látjuk, hogy nem a fáraóval van konfliktusban, hanem elkezd Istennel harcolni. Onnantól kezdve ő harcol azért, hogy Isten mutassa meg, hogy hogyan fogja tudni keresztülvinni ezeket. Amikor egy eldöntendő kérdés van, akkor Istennel kezd el harcolni, hogy Uram, Te ígérted, Te mondtad, Te csináltad, Te hoztál el bennünket eddig, neked kell megoldani. És nem kezd el okoskodni, nincsenek saját megoldásai, nem kezd el alkudozni az ellenséggel, a fáraóval egyszer sem alkudozik. Megmondja, hogy ezt üzente Isten, ez van, ezt kellene csinálnod, magadra vessél, hogyha nem ezt teszed. És végigmegy a 10 csapás, és Istennek tetszik, hogy mikor az egész betöltekezik, és eljön a Pészák, akkor az első szülötteket megtartja, és utána elindul ez a menet, hova? És itt megint ez a kérdés, hogy de most merre fogunk menni? És Mózes előtt elindul az a felhőoszlop, meg az a tűzoszlop, amelyik mutatja az utat. És úgy tűnik, hogy ez egy teljesen nonsense helyzet, mert hát a Vörös-tengeren keresztül nem vezet út. És szerintem sokan voltak ott abban a tömegben, akik ismerték a járást, és azt mondták, hogy itt el fogunk veszni, hát ebbe az irányba utána fognak bennünket érni. És akkor is ennek Mózes fölteszi a kérdést, hogy de hogyan tovább? Itt a Vörös-tenger előttünk, mögöttünk, meg ott vannak az egyiptomiak. És akkor mondja neki Isten a következő lépést, hogy sújtsál a botoddal a Vörös-tengerre. És átmegy egész Izrael ezen. És nagyszerű egyébként, ami tulajdonképpen kicsit költői módon meg is van fogalmazva Mózes énekében, ahogyan Istenre feltekint Mózes, és ez engem lenyűgöz. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, Atyám Istene, őt magasztalom. Az Úr vitézharcos, az Úr, ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a vörös tengerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek az örvénybe. Jobbod, Uram, erőtől dicső. Jobbod, Uram, ellenséged zúz szét. Nagy fenséggel söpröd el támadóidat. Ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint a tarlót. Nem folytatom, mert nem fog beleférni az időbe. Tehát ebben az énekben már azt látjuk, hogy ő neki egy bensőséges és Isten dicsőítő lélekre tett szert ezekben a küzdelmekben. Ahogy előre halad ennek a küldetésnek a teljesítésében, egyre inkább látjuk, hogy változik Mózesnek az attitűdje. De hogy ez nem volt mindig így, azért arra van egy epizód, amikor a Sinai hegynél Isten megalkotja az első kőtáblákat, és a kezébe adja, hogy akkor most menjél vissza, és igazítsd meg a népet, mert ott azért valami történt a táborban. Akkor Mózes nagy sebben lobban megy lefelé, és amikor meglátja az aranyborjút, akkor odavágja a földhöz a kőtáblákat, amiket Isten írt. És akkor itt jut eszünkbe, hogy igen, mi is eltölthetünk 10-20-30 akárhány évet az Istennel való közösségben, de vannak olyan helyzetek, amikor ezek az eredeti indulataink jönnek elő, és a magunk kőtábláját vágjuk oda. Nekem is van egy ilyen rossz tulajdonságom, tudom, hogy bizonyos dolgok feldühítenek. Egyébként nagyon szeretek palacsintát sütni, de volt egyszer egy olyan palacsintasütés, hogy mindig odaégett. És dühömben széjjelvertem a palacsintasütőt, és összetördeltem, és összeapítottam, és bevágtam a kukába. 30 év hívő múlttal. Úgyhogy mindegyikünknek ott van ez a kísértés. Nem kellett ettől megrettenni, Isten sem mondta azt, hogy na aztán most már szóban nem állok veled. Nem, akkor azt mondta, gyere föl szépen, azt most te veszed a kőtáblát, és te írsz. Azért az nem lehetett egy könnyű feladat, ezt a jó néhány oldalt kőbe vésni, meg megoldani ezt a kérdést, de látjuk, hogy ezek a kőtáblák szolgálták az Istennel való szövetséget, és azt a jogi alapot, amivel aztán az egész Izrael működött, vagy működik egészen a mai napig. Úgyhogy Isten ismerte Mózest ebből a szempontból is. Ugyanakkor nagyon megható, ahogyan Isten tudatosítja benne, hogy azért volt egy tévedésed ott a Meribá vizeinél, amikor te is indulatból és az irántam való tiszteletlenséggel cselekedtél, és úgy csaptál arra a kősziklára, hogy vizet fakasztál a népnek, és azért az a következménye ennek, hogy te nem mehetsz be arra a területre, nem mehetsz be az ígéret földjére. Holott Mózesnek az egész élete erről szólt. Hiszen, hogyha így egységében tekintjük az életét, akkor látjuk, hogy az első kis gyékén kosártól egészen a Pizgá tetejéig ez egy nagy évet ír le ez az élet, és ezt az ő életét Isten erre különítette el. Legyen olyan valaki, akin keresztül törvényt szab, aki által bevezeti az ő népét az ígéret földjére. És Mózes nem tehette ezt meg. Viszont ami lenyűgöző, az az alázata, hogyan ezt ő elhordozza. Azt olvassuk az igében, hogy ő ezt békességgel tette. És valószínűleg örömmel nézett körül a Pizgá tetejéről, és vette számba azokat a területeket, amelyek onnan láthatóak voltak. Amikor Izraelbe jártunk, akkor a Holttenger fölött, nem is tudom most az erődítmény nevét hirtelen, de onnan is egy óriási területet, a Maszadá, köszönöm szépen a segítséget, egy óriási területet be lehetett látni. Nagyon tiszta idő van az esetek jelentős részében, és messze el lehet látni. Számára is egy ilyesmi lehetett, hogy azt a gyakorlatilag 140-160 kilométeres körzetet be lehetett látni a nagy kiemelkedéseivel, zöld részeivel, folyóival. És azért át tudom érezni, hogy mit gondolt, vagy mit érzett ő. De mégis egy békés ember volt. És azt írja róla az ige, hogy ereje teljében volt 120 évesen is. Igaz, hogy előtte azért volt egy olyan csata, ahol mások tartották a kezét, mert a csatában már nem tudott az imádságban elég erőt kifejteni, és akkor Húr és Áron tartották a kezeit, hogy imádkozni tudjon. De még a Pizgá tetejére se hordszékbe vitték fel, hanem saját maga ment fel. És utána Izrael elgyászolta ezt a legnagyobb vezetőjét, és feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon a mi indulati emberünk meg tud-e változni? Vagy egyáltalán mire vagyunk mi alkalmasak? Mi a mi hivatásunk? És én azt látom Mózesnek az életéből, hogy Mózes attól vált mássá, hogy az Istennel élő közössége volt. Onnantól kezdve, hogy ő a csipkebokornál elfogadta azt a küldetést, amire Isten őt elhívta, más emberré lett. Isten átformálta. És bennünket is erre hív Jézus Krisztus, akik vele élő szövetségben vannak, közösségben, azokat átformálja. Átformálja a természetünket, a gondolkodásunkat. Ad küldetést, ad csodákat, amelyek meggyőznek bennünket az ő jelenlétéről az életünkben. Felemel bennünket a magunk elesettségéből. Ismeretekkel lát el, olyan környezetbe helyez bennünket, ahol magunkba szippantatunk olyat, amit senki sem tanít meg nekünk. Nos, én azt gondolom, hogy ma is erre hív bennünket Isten. Ennél költőiben fogalmazza meg Túrmezei Erzsébet, ezt, hadd olvassam ezt fel befejezésül, így szép és így jó. Én magam mással sokszor összemértem, élettel életet, erővel erőt, és annyiszor láttam törpének és torznak magamat a másik előtt. Láttam a másik gazdag élte fáján kivirágozni, gyümölcsöt is hozni, végig se vágyott vágyamat. Végig se akart akarat, láttam, hogyan tör a másik előtt cél felé utakat. Hagytam a vágyat, eltűnt, oda már, az akarást is, rég volt, tova már. De a szívemben sajgott valami, és egy-két sóhaj mindig fölszakadt. Megint találkoztam valakivel. Az élete és az életem közti titkos, észrevétlen szál húzódik, most egyszer újra összemérhetem. Milyen hasonló, és mennyire más. Hogy tör a célja felé, végig se akart akarás. Erős, fiatalosan vágyja, megéli, mindet eléri, végig se vágyott minden vágyamat. Az út szabad, a vágy szabad, a szárny szabad. Igen, most összemértem magamat, a voltom vádolója mégsem lettem. A száz lehetőségű út, mely elmaradt megettem, virágosan, világosan elibém szökken úgy, ahogy megtettem. Tövise újra szúrt, mélysége újra megborzongatott, újra rám feketült az éjjele. Fényszomjasan kerestem a napot, újra a kereszthez ért, és újra két fele nyílt. És én újra választottam. Aztán a másik útra áttekintve szóltam békésen, és szóltam nyugodtan. Így szép, és így jó. Ez így az én utam. Ki nem cserélném mással. A könnyét kacagással és helyehújázással, a tövisét virággal, a szegénységét pazar gazdagsággal, akármi kincsel, Krisztus rabságát, édes szabadságát, földi bilincsel. Így szép, és így jó. Életfám tövén, csalódva sziszent, s elsurrant a kígyó. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, ha már ismerhetünk, hogyha megvolt az a találkozásunk ott az égő csipkebokornál, ahol te bejelentetted az igényedet arra, hogy számot tartasz ránk az életünkre, és köszönjük, hogyha Krisztusban erre igent mondhattunk, ha elfogadhattuk a te drága véredet, ami bűneink bocsánatára. És azt is köszönjük, hogyha már megtehettünk egy utat, amire itt tekintettünk vissza, hogy nem bántuk meg, hogy a keresztet és téged választottunk. Köszönjük neked, hogy te legyőzted az ősi kígyót. Hogy nekünk nem kell hiába való életet élnünk, hanem te megváltoztatsz, átalakítasz bennünket, felszabadítasz a neked való engedelmességre, és hogy te megáldod az életünket mindazzal a jóval, amire vágyunk, ami előbbre viszi a világot, ami teljessé teszi az életünket, a szeretetünket. Arra kérünk, Urunk, hogy erősítsd meg a mi veled való közösségünket, szűj bennünket újjá, te szelídítsd meg a mi gonosz indulatainkat, hogy azok életet származó indulatokká váljanak. És kérünk azokért is, akik még toporognak ott a csipkebokor előtt, és röstelkednek igent mondani neked, hogy tudják meghozni ezt a döntést az életükben, hiszen ez az egyetlen út arra, hogy az örök életre jussanak. Amen.